Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Üdvözlöm. Köszönöm szépen.
Én Király István Dániel vagyok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ingatlanfejlesztésekről, árakról, trendekről lesz szó a következő órában. Az apropót a beszélgetésnek most az adja, hogy hagyományosan november közepén rendezik az Ingatlanfejlesztés napja programot. De mindenekelőtt az országgyűlés november közepén 2023 végéig meghosszabbította a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alkalmazását azon új lakóingatlanok értékesítésekor, amelyek idén november 1-én végleges építési engedéllyel rendelkeztek. Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület még augusztusban fogalmazta meg ezzel kapcsolatos ajánlásait. Hogy értékelik a döntést?
Összességében nagyon pozitívnak értékeljük ezt a döntést. Amikor ugye idén nyáron a kormány nyilvánvalóvá tette, hogy nem kíván változtatni a hatályos jogszabályon, ami alapján 2020. január 1-től visszaemelkedik az új lakásáfa mértéke 5-ről 27%-ra. Mi jeleztük, hogy ez a 22% többlet adótartam, ez komoly zavart okozhat a lakáspiacon, hiszen a bejelentést követően is már egy jelentős lakásáremelkedés indult meg, hiszen sok lakásvásárló előre hozta a későbbre tervezett lakásvásárlását, és megnézte, hogy a piacon még az 5%-os áfán mit tudna vásárolni. Tehát sok olyan negatív piaci folyamat indult el, ami miatt sürgettük és kezdeményeztük a kormány illetékesei előtt, hogy legyenek átmeneti intézkedések. Mi egy más típusú javaslatot készítettünk elő, egy más típusú javaslatot tettünk. Ugye a mi javaslatunk arra vonatkozott, hogy a ingatlan nyilvántartáshoz beérkezett ingatlan adásvételi szerződés időpontja legyen a mérvadó, tehát hogyha az 2019. december 31-ig beérkezik a földhivatalokhoz, akkor arra a lakásra még 5% áfa vonatkozzék. Mi, nekünk ez volt a javaslatunk. Ehhez képest a kormány egy másik megoldást választott. Ez a bizonyos építési engedély megléte, illetve nem megléte közötti kérdés. Technikailag mind a kettő ugyanazt eredményezi, nevezetesen, hogy nem lesz vitatott a műszaki átadás átvétel időpontjában, amikor a lakásvásárlók átteszik a lakófejlesztőktől a lakást, hogy az most meddig 5%-os áfás és meddig 27%-os. Ettől a piac mindenféleképpen megnyugodott, megnyugszik. Lekerül az időnyomás a piacról, sem a vevőknek, sem az eladóknak, a lakásfejlesztőknek nem kell kapkodni, és ezáltal a kivitelezőknek sem kell kapkodni. Ez nyilvánvaló a munka minőségén, az átadott lakások színvonalán is látható lesz, hiszen ez alapján azon lakások, amelyek már november 1-én idén rendelkeztek építési engedéllyel, ezen lakások átadása 2023-ig kell, hogy megtörténjenek. Ez alatt bőségesen be lehet fejezni megfelelő szakmai színvonalon és minőségben ezeket a lakásokat, úgyhogy mindenféleképpen pozitívnak tartjuk ezt az intézkedést.
És az árakra milyen hatással lehet? Ugye van most idő, de ez azt is jelenti, hogy ezeken az ingatlanokon fognak dolgozni, aki mondjuk jövő tavasszal kezdene bele, sokkal nehezebben talál építőt, építetőt.
Így van. Ugye a lakáspiac úgy működik, mint minden piac az üzleti életben, kereslet és kínálat egyensúlyától függ, hogy hol csökkennek az árak, hol növekednek az árak. A kormány abban a helyzetben van, hogy a kínálati oldalt is tudja motiválni, illetve szabályozni, illetve a keresleti oldalt is tudja motiválni, szabályozni. Mire gondolok? A kínálati oldal élénkítését az áfa csökkentés jelentette. Tehát akkor, amikor 27%-ról leszállították 5%-ra az áfát, akkor indultak meg a lakófejlesztések. Ne felejtsük el, hogy 3 évvel ezelőtt 8000 új lakás épült, idén 18000, és jövő évre 25000 új lakást fognak a fejlesztők átadni. Tehát lehet látni, hogy ezzel az áfa csökkentéssel milyen szinten tudták dinamizálni a lakáspiacot és a kínálati oldalt. A másik oldal viszont a kereslet oldal, ami azt jelenti, hogy ha van elég lakás, akkor van-e ráfizetőképes kereslet. Ez pedig a csokkal és a szociálpolitikai kedvezményekkel, illetve a kedvező finanszírozási feltételekkel a kormány és a bankok tudják motiválni és ösztönözni. Tehát ezen intézkedéseknek következtében előbb-utóbb ki kell, hogy alakuljon egy piaci egyensúly, ami hogyha megtörténik, akkor az áremelkedések, ezek a jelentősen mozgó árak volatilitása megszűnik, és kiegyenlődik kiegyenesedik, tehát beáll az árazás a lakáspiacnak, nem fog drasztikus mértékben növekedni, és mérséklődik az emelkedés, illetve bizonyos egyensúlyú állapot elérésekor meg is áll az emelkedés, és hogyha a kereslet tovább növekszik, de a kínálati oldalon nincs elég, illetve a kínálati oldalon egyre több lakás jelenik meg, akkor még árcsökkenés is elképzelhető bizonyos alpiacokon. Hozzá kell azonban tenni, mert ezt a lakáspiac esetében mindig el kell mondani, hogy az nem egy homogén piac, eltérő árazások vannak Budapesten és vidéken, eltérő árazások vannak Budán és Pesten, és eltérő árazások vannak Pesten a belvárosba és Pesten a külvárosba, tehát amikor árakról beszélünk és áremelkedésről beszélünk, mindig az egyes alpiacokat is meg kell vizsgálni, hogy melyik alpiacról beszélünk, hiszen ma Magyarországon van olyan lakáspiaci alpiac, ahol az árak nem emelkedtek az elmúlt két évben.
És az új építésű ingatlanoknál ez hogy alakul, vagy hogy alakulhat? Mert elméletileg egy kelet-magyarországi településen is pont ugyanannyiba kerül az alapanyag, mint Budán, hogyha építkeznek.
És a szociális támogatás is ugyanannyi, és a finanszírozási, a kedvező finanszírozási feltételek is ugyanannyi, miközben a telekár, miközben a kivitelezési költség díja az eltérő lehet, hiszen ott, ahol munkaerőhiány van, ott többe kerül a kivitelezés díja, még hogyha ugyanannak az építőanyagnak a felhasználásáról is beszélünk, ott, ahol nagyobb a kereslet a lakóingatlanok iránt, ott ugye a telekár is magasabb, hiszen ne felejtsük el, az elmúlt években nem csak a lakásárak emelkedtek, hanem emelkedtek a telekárak is, emelkedtek a használt lakásárak is, tehát ennek köszönhetően eltérés lehet vidék és vidék között. Az új lakások esetében én abba bízom, hogy miután a felméréseink szerint kb. 25 ezer lakás rendelkezik építési engedéllyel, ami az elkövetkező években a piacra fog kerülni, a kínálat az továbbra is növekedhet az új lakáspiacon, miközben a költségek tovább nem fognak jelentősen növekedni. Bízunk benne, hogy a munkaerő költsége sem fog drasztikusan emelkedni, és az építőanyag ára is sem fognak tovább emelkedni. Az építőipar elképesztő módon tudja bővíteni a kapacitását. Éppen ugye nemrégi KSH adat, hogy több mint 25%-kal bővült az előző év negyedévi adatához képest az építőipar kapacitása, ami nagyon jelentős. Tehát az az ágazat, hogy 25%-ot tud a kapacitásán bővíteni egy éven belül, az egy nagyon nagy eredmény, és ennek is köszönhető az, hogy talán az építőipari kapacitás is, miután lekerül az építőiparról is az időnyomás, ez a 2019-31, ez is jobban fel tud fejlődni, és ezért sem lesz további drágulás.
És mondjuk visszatérve az új építésű ingatlanok, mondjuk a munkaerő hol drágább? Budán, hogyha építkezem, vagy vidéken, ahol hát már nincs senki, mert elment mondjuk Pestre, Budapestre építkezni?
Hát a kérdésben benne van a válasz, tehát ott, ahol nehezebb munkaerőhöz jutni, ott lesz drágább a munkaerő. Nyilván Budapesten rengeteg vidéki dolgozik, tehát mindenki látja az autópályák bevezető szakaszán kora reggel forgalomba azokat a kis buszokat, akik ezeket a építőipari kivitelezésben dolgozó munkásokat hordják budapesti projektekre, építkezésekre. Tehát jellemzően van egy nagyon erős belső ingázás az országban, amin keresztül próbálják az építőipari vállalkozások a munkaerőhiányt megoldani és kezelni. Tehát ez viszont egyúttal munkaerőhiányt is generál azokról a területekről, ahonnan feljárnak, ezért bizony vannak olyan vidéki városok, vidéki nagyvárosok, ahol hiányos kapacitás van, és ők ahonnan nagyon nehezen tudják ezt pótolni, ott még tovább tart a kivitelezési idő emiatt.
25 ezer építési engedélyt említett, ez mind az 5%-os áfa kulcs alá tartozik? Ugye 300 négyzetméter és lakóingatlan a megkötés.
Igen, úgy gondoljuk, hogy ugye több lakásos lakóépületben lévő lakás alapmérete ugye az 150 négyzetméter, és ugye az önálló épületben lévő egy lakásos házak esetében van a 300 négyzetméter. Mi úgy látjuk, hogy ez a november 1-i határidő, tehát ez a 2018. november 1-én már építési engedéllyel rendelkezett lakóprojektről beszélünk, ennek a darabszáma kb. 25 ezer. Nyilván ennek a adatait most pontosítjuk, és most fogjuk azt pontosan látni, hogy akkor ez az elkövetkező 3-4 évben mennyi kínálatot fog hozni a lakópiacra, hiszen ennek minden lakópiaci szereplőnek fel kell erre készülnie. De mi így kalkuláljuk ezt a számot. Elképzelhető, hogy lesz ebben még pár ezer lakási eltérés. Egyébként így jegyzem meg, hogy a kormány javaslata, és amit aztán az országgyűlés meg is szavazott, ezzel kapcsolatban nekünk ez az egy olyan pont van, amivel mi egy kicsit másképp nyúltunk volna hozzá, tehát a november elsőjéhez képest még 2019. március 31-ét mondtunk volna, mégpedig azért, mert úgy gondoljuk, hogy a folyamatban lévő, engedélyezés alatt lévő lakóprojekteknek is meg kellett volna adni az esélyt arra, hogy ez alatt az idő alatt megszerezzék az építési engedélyeket, és akkor még több lakás, tehát nem 25 ezeret, hanem adott esetben 40 ezer lakás lehetett volna még a piacon tartani az 5%-os áfa alatt. Miért fontos ez? Mindig el szoktuk mondani, hogy a magyar lakásállomány 4 millió, ahhoz, hogy 100 év alatt ez a lakásállomány teljesen megújuljon, ehhez 40 ezer új lakást kellene építeni évente. Ugye az imént említettem, hogy jövőre ez 25 ezer lesz, tehát, és hogyha azt nézzük, hogy 2023-ig még mennyi lakást, új lakást kellene építeni, azt 4x40, ugye az 160 ezer új lakás kellene, és most beszélünk már építési engedélyes állapotról 25 ezerről, tehát jócskán kell még majd a lakás azért, hogy ez a piaci egyensúly kialakuljon, és ezért azt gondoltuk, hogy talán célszerűbb lett volna ez a március 31-i határidő november 1-e helyett, de hát tudomásul vettük azt, hogy és úgy értékeltük, hogy ez inkább egy reakció volt a lakáskasszás szabály, vagy lakáskasszás szabályozásnak a bejelentése körüli problémákra, mint sem a lakáspiac ellen szólt, hanem inkább arra egy utólagos reakció. Nyilván a kormány el akarta kerülni azt a helyzetet, hogy még az elfelejtkező hónapokban tömegével jelenjenek meg az építési hatóságnál új engedélykérelmekkel. Megjegyzem, miközben egy lakás takarék szerződést fél óra alatt meg lehet kötni egy kávéházban, vagy negyed óra alatt, azért egy építési engedélyt megszerezni az nem egy fél órás mutatvány, hanem az több hónapos, pláne több lakásos lakóprojektek esetében az egy több hónapos előkészítést
igénylő. Vagyis egy ilyen utolsó pillanatos, hirtelen beeséses megoldás nem működhet.
Nem működhetett volna.
A Párbeszéd a gazdaságról műsorában itt az Inforádióban azt mondták a szakértők, hogy a megújulás jelenlegi aránya az ön által említett 100 év helyett nagyjából 2-300 év. A környező országokban ez az arány hogy alakul? Mennyivel vannak jobb vagy rosszabb helyzetben itt a régióban?
Magyarország van a legrosszabb helyzetben, Romániának is magasabb ez a megújulási aránya, sőt Csehországban, Szlovákiában is lényegesen jobb, és Ausztriában is. Hogy ez miért lényeges, ugye azt köztudott, mindenki beszél mostanában energiapolitikáról, fenntartható fejlődésről, megújuló energiahasználatról, energiahatékonyságról. Ugye a lakosság a legnagyobb energiafelhasználó, és ezeknek nagy része ugye a lakóházak hűtése, fűtése, a lakóházak, a családok életének a működtetése szükséges energiahasználat. Tehát ők használják a legtöbb energiát, és egyáltalán nem mindegy, hogy ezek az épületek energiahatékonysági szempontból milyen feltételeknek felelnek meg. Az önálló családi házak a leghatékonytalanabb, hogyha ezt a nagyon csúnya szót használhatom, energiafelhasználók, ugye a szén vagy faszén vagy fával való fűtés jó lehet, megújulónak tűnik, de igazából a fávítés nem az, de egyéb környezeti károkat, levegőszennyezést okoz, és ezeknek az épületeknek a szigetelések több milliós beruházást igényel, amit nem biztos, hogy a lakótulajdonos meg tud finanszírozni. De beszélhetnék a pesti bérházakról is a belvárosból, ott is ugye jellemzően, hogyha megnézzük ezeket az épületszerkezeteket, homlokzatokat, nyílászárókat, és ezeknek a hőszigetelési együtthatóit, hát ott elég síralmas a kép, tehát én azt mondom, hogy nagyon sokat kell ezen a területen még fejlődnünk ahhoz, hogy egy modernebb lakásállománnyal és egy megújulni képes lakásállománnyal rendelkezzünk, és hát itt van még az urbanizáció folyamata is, ami megint csak egy kihívás a kormánynak, az országnak, az üzleti életnek, amit most a munkaerőhiány és a munkaerőpiac dinamizál, de igazából, ha megnézzük, ez egy világjelenség. Tehát az embereknek a döntő többsége városokba költözik, és ott keresi a életfeltételeit, az életszükségletének megfelelő megoldásokat. Tehát itt nem egy egy elszigetelt jelenségről beszélünk Magyarországon sem, és ehhez is új lakások kellenek. Tehát több minden olyan kérdés van, ami ezt a kérdést, hogy mennyi legyen az új lakás áfa mértéke 2020. január 1-től napirenden tartja, és minden felelős gazdaságpolitikusnak erről a kérdésről beszélni kell.
Várhatóan hol, kinél jelenik meg majd az árkülönbözet? Az 5%-os áfa, mondjuk 1-2 év múlva érezhető lesz ez még? Észreveszi majd a vevő, hogyha nem ő építeti és kezdte el az egész folyamatot, hogy még az 5%-os áfa hatája alá esett az ő építkezése?
Miután a lakáspiac piacként működik, nyilvánvaló, hogy ha nem lesz fizetőképes kereslet, a 27%-os áfás lakások, akkor nem fognak épülni 27% áfával terhelt új lakások. Ugye ez a válság alatt megfigyelhető volt, hogy mondjuk 2012-ben, 2013-ban hol épültek új lakásprojektek? Budán, a Rózsadombon, a budai kerületekben, hiszen arra megvolt a fizetőképes kereslet, de Zuglóban, ahol a nagy tömegű, vagy Új Buda új területein, vagy Budaörs és Budapest határán a nagy lakófejlesztések leálltak, mert hiszen az a bizonyos középkategóriás lakástermékre nem volt kereslet. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes átmeneti időszak lesz. Hallatlan izgalmas az az időszak, ami akkor fog bekövetkezni, amikor a 5%-os lakások már elfogynak, kifogynak a piacról, azokat már megvásárolták a vásárlók, és az újonnan épített lakásokat ezt követően ugye már 27% áfával kell értékesíteni, és hogy ezt a zökkenést, ezt az adótartam növekedést a piac addig árazásban, 3 év alatt ezt a 22% különbözetet leköveti-e, vagy hirtelen nagy zökkenővel kell 10%-ot emelkedni. Ezt szerintem mindenki vizsgálja. Most a legizgalmasabb kérdés a lakáspiacon.
És elképzelhető az, hogy mondjuk 2022-ben lesz egymás mellett két hirdetés, az 5%-os meg a 27%-os, lesz az egyiknek X a négyzetméter ára, a másiknak 1,22-szer X, vagyis mondjuk 20%-kal drágább lesz. Érthető, hogy az hát nehezebben eladható.
Elképzelhető, hogy lesz ilyen. Minden esetre, aki 27%-kal kénytelen árulni, az nyilván engedni fog egy kicsit az árból, aki pedig 5%-kal tud árulni, az egy kicsit emelni fog az áron, tehát a kettő közt különbség nem 22% lesz, hanem mondjuk középen 10%, de elképzelhető, hogy lesznek ilyen helyzetek, ilyen szituációk ugyanabban az utcában, ugyanolyan szomszédos ingatlanoknál, ez előfordulhat, igen.
Az MNB jelentése szerint az erős kereslet és a lakáshitelezés dinamikus, de egészséges szerkezetű bővülése mellett tovább emelkedtek a hazai lakásárak, országos átlagban 16,2%-os éves nominális lakásár növekedés volt megfigyelhető a fél év végén. Mi hajtja felfelé az árakat ma Magyarországon?
Nincs elég új lakás. És az emberek egyre nagyobb része az embereknek jobban keres, úgy érzi, hogy most már tanultunk annyit a válságból, hogy hitelfelvételnél sokkal körültekintőbb módon biztonságosabb finanszírozási környezetben tudnak elköteleződni 15-20 évre, fix kamatozással, államilag ellenőrzött feltételrendszer mentén. Ez is nagyon fontos, nem szabad elvitatni ezt az érdemet a kormánytól, hogy rendbe tette a lakásfinanszírozás szabályozási környezetét és rendszerét, a lakásvásárlók nincsenek már olyan mértékben kiszolgáltatva a hitelszerződésekben foglalt egyoldalú kikötéseknek. Ezért megnőtt a kedv, a lakásvásárlási kedv növekedett. A korábbi években, a válság időszakában elhalasztott lakásvásárlások vagy élethelyzetből adódó kihívások miatt kisebben, nagyobba, újabba, más jellemzésű lakásba kívánnak költözni az emberek, munkahelyet váltanak, elhelyezkednek a Debrecenben épülő új gyárakban, vagy Kecskeméten épülő új gyárakban, keresik a környéken a lakásmegoldásokat. Tehát mindez dinamizálja a lakáspiacot, és hát azért van áremelkedés, mert ez a keresleti nyomás a kínálati oldalon nem találkozik elegendő lakásszámmal, és hogyha valamire több vevő is van, akkor annak a valaminek a tulajdonosa nyilván árat emel, és ez szerint dönti el, hogy kinek adja el a termékét. Tehát alapvetően ez a fő oka ennek a dolognak. Ezért is mondjuk mi azt egyfolytában és folyamatosan, hogy a kínálati oldalon kell elérni a 40 000 új lakást átlagot megközelíteni, mert akkor elindulhat egy tényleges árverseny, hiszen hogyha egy lakásra nem öt érdeklődő van, hanem öt lakásra van egy érdeklődő, akkor a fejlesztő is kénytelen engedni az árazásból, a vásárlónak nagyobb az alkutere, jelenleg szinte nincs is alkutér, tehát jelenleg a budapesti lakáspiacon pár százalékot tud alkudni egy lakásvásárló, ide nem értve az előértékesítés időszakot. Ez az alkutér, ez adott esetben 15-20 százalék is lehetne, hogyha elegendő új lakás lenne.
És vajon ez a helyzet akár a régióban, a visegrádi országokban, vagy akár Ausztriában hasonló, mármint az a bővülés, az ár drágulás üteme, mert azt lehet hallani, hogy Prága drágább, mint mondjuk Budapest, hogyha csak a fővárosokat nézzük, de ott is hasonló módon dinamikusan nő az ingatlanok értéke, illetve ára?
Az árazásnál én azt gondolom, hogy ott is a kereslet határozza meg alapvetően, de ott is különbséget kell tenni egy prágai vagy egy bécsi lakáspiacon, hiszen Prágában és Bécsben külföldi vásárlók is megjelennek. Szemben mondjuk egy vidéki cseh városban nem feltétlenül, illetve egy vidéki osztrák városban nem feltétlenül jelennek meg külföldi vásárlók is. Van nyilván lakásár növekedés, de ez nem ilyen kiugró mértékű. Ezek szabályozottabb piacok, jobban beálltak már, a kínálat-kereslet kialakította ezt a egyensúlyt, és ezt az egyensúlyt a piaci szereplők felügyelik.
És ott is hasonlóan nagy az árkülönbség vidék és a főváros között? Ugyanúgy, mint Magyarországon, mondjuk ha nem is egy kis települést nézünk, de egy város és a főváros között, ott is ilyen hatalmas különbségek vannak, mint Magyarországon?
Jelentős különbségek vannak. Nyilván nem olyan elképesztő nagy különbségek, mint mondjuk Nógrád megye, vagy Szabolcs-Szatmár megye kisfalvai és második kerület Rózsadomb közti lakásárakban, de jelentős különbségek vannak. De ott azért is nehéz az összehasonlítás, mert például Csehországot említette, Prágát, ott ugye hagyományosan bérlakásban laknak az emberek. Tehát más a helyi hozzáállása a lakhatási körülmények biztosításához. Magyarországon én házam, én várom. Magyarországon mindenki tulajdonába szeret élni, el kell fogadnunk, ez a magyar mentalitás. Magyarországon a lakásvásárlás az egyúttal egy befektetés is. Befektetés abba, hogy a eddigi munkám során, vagy az elkövetkező munkabéremből megszerzett jövedelmemet én a saját házamba, a saját lakásomba fektetem, és bízom benne, hogy az megőrzi az értékét, bízom benne, hogy növeli az értékét, és ezáltal később, hogyha tovább tudok mozdulni, akkor van valamim, amiből pénzt tudok csinálni, és tovább tudok lépni az életemben.
Ingatlanfejlesztési szempontból ez jó vagy rossz? Mondjuk a megújulást, az ingatlan megújulást segíti, vagy éppen konzerválja?
Ezt így nehéz, ez nem egy fekete-fehér kérdés, ezt nehéz így megmondani, hogy konzerválja vagy nem segíti. Egy biztos, amit nyugodt lelkismerettel mondhatok, hogy egy egészséges lakáspiachoz szükség van egy egészséges bérlakáspiacra. A lakáspiaci mobilitási láncba vannak olyan új belépők, akiknek szüksége van egy elsődleges megoldásra, egy gyors azonnali megoldásra, ez lehet egy hosszú távú lakásbérlet, arra az időszakra, amíg ők összegyűjtik azt a pénzt, azt az önerőt, amivel aztán saját tulajdonba tudnak menni. Tehát mindenféleképpen szükség van erre, és ezt mielőbb akár kormányzati szabályozók módosításával, akár beavatkozással fel kellene állítanunk.
Az aréna mai vendége Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke. A hírek után folytatjuk.